Meglepőnek tűnik, hogy 11 milliárddal tartozik a lakosság, és ez egy rekord tulajdonképpen. Hordoz-e veszélyeket magában ez azzal együtt, hogy azért a bankok most sokkal elővigyázatosabban hiteleznek, mint mondjuk 2008 előtt?
Önmagában a hitelezés, a hitelállomány növekedése nem olyan volumenű, és nem olyan körülmények között megy végbe, ami rendszer szintű veszélyeket hordozna. Az látszik, hogy ennek a növekménynek a döntő oka az akár a személyi kölcsönöknél, akár a lakáshiteleknél az áremelkedés. Nem a hiteleknek az áremelkedése, vagy hitelár az emelkedése, tehát a magas kamatok, hanem az, hogy nagyon komoly áremelkedés ment végbe az ingatlan piacon az elmúlt években, ami nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy nagyobb összegű lakáshiteleket kell felvenni, míg a másik oldalon, a személyi kölcsönöknél pedig a nagy inflációs évek után emelkedett most meg jelentősen az átlagos hitelösszeg, hiszen ugyanazt a dolgot, amit valaki megvett mondjuk 3 éve személyi kölcsönből, vagy autó, vagy nagyobb értékű műszaki cég, vagy egy lakásfelújítás, azt most sokkal drágábban tudja csak megvenni. Tehát ebből fakadóan lényegesen nagyobb összegű hitelt is kell fölvenni. Tehát ezek az átlagosan nagyobb összegű hitelek húzták fel úgy a hitelezést, hogy a visszafizetés és az új hitelek között megvan az a rés, amiből egyre följebb megy a összhitelállomány, így lépte át a 11 ezer milliárdot.
Na akkor nézzük, melyek azok a hitelfajták vagy formák, amelyek a leginkább húzzák ezt az adósság spirált. Ugye sokan arra gondolnának, és én nekem is ez volt az első gondolatom, hogy hát van egy csomó támogatott hitel, meg van egy csomó olyan konstrukció, ami mellé még önrészbe fölvehető, még plusz hitel, és még kedvezményesebben. Szóval, hogy ezek húzzák a hiteleket, vagy egyéb hitelek is megindultak?
Van olyan típusú hitel, a jelzáló kölcsönök például, tehát a lakáshitelek döntően, aminél egyértelmű a támogatott hiteleknek a doppingja. Tehát az, hogy tavaly elindult a CSOK plusz, ráadásul jó nagy összegekkel, keretekkel, ez jelentősen meglökte a lakáshitelezést. Enélkül is jócskán nőtt egyébként egy nagyon mély szintről, de a CSOK plusz az egy nagyon jelentős részt hasított ki az összhitelállományból, és ahogy említetted is, jellemző az, hogy aki felvesz egy támogatott hitelt, az amellé felvesz más hitelt is. Például, hogyha valaki gyereket vállal, és csak pluszos hitelt veszel, az nem csak lakáshitelt vesz esetleg még mellé, hogy kiegészítse a vételárat, hanem gyakran felveszi a babavárót is, hiszen így is úgy is a másik hitelben is vállal a gyereket. És hogyha felveszi a babavárót, azzal rögtön a babaváró állományt is hizlalja, már pedig az most már egy 11 milliós hitel. Tehát ezek valóban sokszor kéz a kézbe járnak, és aki komoly összegű hitelt vesz fel, az már rögtön esetleg több hitelt is vesz fel, és ezek jelentős része támogatott. A babavárónál 2024 nem volt egy nagyon erős év, az azt megelőző év erősebb volt, de azért azt lehet mondani, hogy továbbra is van egy viszonylag jelentős érdeklődés iránta is. Önmagában a babavárónak az állománya is már óriási. Most egyébként éppen januártól indul egy másik olyan hitel, ami lehet, hogy ugyanúgy föl fog épülni állományban, mint a babaváró, ugye ez a munkáshitel, ami még hasonló konstrukció is abban az értelemben, mint a babaváró, hogy kamatmentes, hogyha valaki a feltételeket teljesíti, és a gyerekvállalásra kedvezményt ad, csak amíg a babavárónál kötelező gyereket vállalni, a munkáshitelnél nem, viszont ha valaki gyereket is vállal, akkor ugyanúgy 3 gyereknél például elengedik a munkáshitel, de lehet arra számítani, hogy 2025-ben az egyik nagy új húzóerő az majd ez a munkáshitel lesz, hiszen így olyanok is föl tudnak venni hitelt, olyan fiatalok is, akiknek a bankok egyébként vagy még nem is nagyon szívesen adnak hitelt, hiszen annyira fiatalok, vagy ha adnak is, akkor extra feltételekkel, adóstárssal, pluszkezessel, tehát nem könnyen. Tehát várható, hogy idén is meg lesz az a dopping, ami mondjuk tavaly például a CSOK plusznak a bevezetése volt, az lehet, hogy idén a munkáshitel lesz.
Még visszatérnék egy kicsit a személyi kölcsönökre, mert hogy túl azon, hogy az áremelkedések jól látszanak ebben a hitelben, tehát hogy egyre drágábbak azok a hűtők mondjuk, vagy mosógépek, vagy bármilyen más háztartási eszköz, amire igénybe szokták ezt venni. Mire költjük még ezt a pénzt? Vagy látszik-e valami olyan tendencia, mint mondjuk a hitelt a hitelből fizetem trend? Mert korábban volt ilyen.
Ez így van, tehát nyilvánvaló, hogy abban a magas hitelösszegben, ami látszik az átlagos magas hitelösszegben.
Ez átlagosan mekkora?
Ez most már 2,9 millió körül van, egy nagyon komoly átlagos hitelösszegemelkedés, és ebben valóban amellett, hogy az infláció miatt a szolgáltatások és a termékek ára emelkedett, benne van az is, hogy részben vagy egészben a személyi kölcsönöket hitelkiváltásra fordítják. Amit igazol az is, hogy önmagában a személyi hitelek teljes állománya az nem növekszik jelentősen, tehát sokaknál az történhet, hogy a régi személyi hitelét kiváltja mondjuk egy új személyi kölcsön, mert esetleg más hitele is, ott azt is beleteszik, és akkor egy új személyi hitellel folytatja a törlesztést. Tehát egyértelmű, hogy a személyi kölcsönnél a hitelkiváltás az egy jelentős hitelcél lehetett 2024-ben, és feltétlenül egyébként így marad ez 2025-ben is. A személyi kölcsönök egyébként nem estek vissza annyira a nagy inflációs években, tehát a személyi kölcsönöknél nem csak az átlagos összeg emelkedett, hanem a szerződés szám is nagyon magas. A lakáshiteleknél például nem így van, ott nagyon visszazuhant a hitelezés, és most ugyan csúcsot fog dönteni a lakáshitelezés, de ez összegben lesz csúcs. Tehát szerződéskötésben a COVID előtti időkben volt lényegesen magasabb szerződés szám is, csak ott ez a szerződés szám, ez még egy sokkal alacsonyabb összegre történt. Tehát itt a csúcsot a lakáshitelnél egyértelműen a magasabb összegek jelentik, még a személyi kölcsönnél darabra és összegre is nagyon kiemelkedő évet zártak a bankok a 2024-ben, és nem látszik, hogy ez milyen folytatódhatna 2025-ben. Esetleg az lehet egy tényező, hogy akik például fölvehetnek mondjuk munkáshitelt, azok kevésbé lesznek föl személyi kölcsön, de azért ez más ügyfélkör. Tehát ez a nagyon fiatal ügyfélkör azért lehet, hogy teljesen új hitel ügyfélként jelenik meg a bankoknál. Tehát az első hitelük lesz sokaknak szerintem a munkáshitel.
Na és akkor végezetül, hogy keretes legyen ez a beszélgetés, térjünk vissza a veszélyekre. Ugye azt már tisztáztuk, hogy ez azért olyan veszélyeket nem hordoz magában, mint a 2008 előtt felvett sokszor deviza alapú, vagy devizához kötött hitelek. Mi lehet a probléma, vagy hol jelenthet ez veszélyt? Vagy jelenthet-e egyáltalán veszélyt?
Természetesen például egy nagyon olcsó hitel azért veszély. Vannak olyan adósságszabályok most már, amelyek ezeket a veszélyeket erősen tompítják, tehát a jövedelem arányos törlesztési mutató, vagy az a rész szabály, az megköti a bankok kezét abban, hogy meddig hitelezhetnek valakit. De emellett természetesen azért az, hogyha valaki nyakló nélkül vesz föl hitelt, talán akkor is hitelt vesz föl, amikor azért igazándiból nincsen nagy szüksége rá, de azt mondja, hogy hát ennyire olcsó hitelt kellene kihagyni, például akár egy munkás hitelnél is, az elindíthatja egy olyan hitelezési spirálba, ami aztán később gondot jelent. Tehát itt különösen az, aki még nem vett fel hitelt, és az első hitelét veszi fel, és hát szinte nem tudja nem fölvenni, hiszen annyira kedvező a kamata, hiszen nincs is. Ott valóban például egy munkáshitelnél az a törlesztő részlet nem nagy. De ha például nem figyel arra, hogy 5 évig meglegyen neki a folyamatos munkaviszonya, és ezt csak 4 év múlva jelentkezik nála az állam vagy a bank, hogy hoppá, volt 3 hónapod összesen, amíg nem volt TDO viszonyod, és akkor mindjárt egy drága hitellé válik ez a munkáshitel 4 év múlva mondjuk, és akkor a kamat a kedvezményt rögtön vissza is kell fizetni, amit addig kapott, és onnantól pedig egy személyi hitelként ketyeg. Tehát vannak ilyen veszélyek, és különösen azoknál, akiknek még nincs tapasztalata a hitelezésben, és most válnak hiteladósokká esetleg 2025-ben.
Mondjuk a babaváró önrészként felhasználása, tehát hitelből fizetett önrész plusz a hitel, ez előhozhatja azt, hogy gyakorlatilag 100%-ban hitelből lett megvásárolva mondjuk egy ingatlan. Ez hordoz-e veszélyeket, vagy ez bele van kalkulálva pont azért, mert hogy annyira kedvezményes, hogy ez nem akkora kockázat?
Attól, hogy valaki két hitelt veszel, például mondjuk fölvesz egy sima lakáshitelt, és mellé egy babavárót, vagy egy babavárót és egy csokot, attól még a jövedelemarányos törlesztési mutató az megfogja azt, hogy meddig hitelezheti a bank. Tehát a banknak meg van kötve a keze, hogy a jövedelme hány százalékáig mehet el maximálisan a havi törlesztés. Tehát ennyiben ez a fék akkor is megvan, hogyha több hitelt vesz föl. Tehát elképzelhető például, hogy egy piaci hitel, egy babavárót valaki már nem tud együtt fölvenni, és sokszor a bankok szigorúbbak is, mint maga a JTM szabály. Tehát lehet, hogy JTM még engedné, de hogyha valakinek alacsonyabb jövedelme van, és úgy veszi fel ezeket a hiteleket, akkor esetleg többlet előírást hoz, vagy több jövedelmet szeretne. Tehát természetesen a több hitel azért mindenképpen egy nagyobb kockázat, különösen akkor, és ugye ez a babaváróval is igaz, vagy a csoklusznál is, hogy a kedvezményes kamatozást azt akkor és addig élvezheti, amíg a feltételeket teljesíti. Hogyha ez nem sikerül, és ez utóbb derül ki, akár több évvel, egy babaváróval sok évvel később derül ki, hogy például nem tudta teljesíteni a gyermekvállalást, akkor ez rögtön egy brutálisan nagy azonnali teherré válik, és utána pedig egy folyamatosan nagy törlesztési teherré. Tehát a kedvezményes hitelek addig nagyon jók, amíg minden feltételt tud valaki teljesíteni. Abban a pillanatban, akár x év után is, amikor valamelyik ebből a feltételből megdől, például mondjuk elválnak a babavárónál, utána ez rögtön brutálisan rossz hitellé válik. Tehát amikor fölvesz valaki ilyen nagyon kedvezményes hitelt, akkor azért mérlegelni kell neki azt, hogy biztos, hogy tudja teljesíteni a futamidő alatt, vagy az elvárt idő alatt ezeket a feltételeket.
Az elmúlt percekben Tóth Leventét, a bank360.hu vezető szerkesztőjét hallották, akivel Lakatos László beszélgetett a hazai hitelállományról.